Szeretettel köszöntelek benneteket. Most még egyszer el fogjuk olvasni ezt az igét, bár egy kicsit hosszabban. Ugye ennek a hónapnak az igéje az, ami a római levélben van, és megyünk sorba a római levélbe, és pont ez jön. Úgyhogy gyertek, álljunk most föl az Úr előtt, és nyissuk ki újra a Bibliánkat. És a római levél első részének a 14. versétől szeretném elolvasni a 17-ig. És majd utána most nem azt fogom tenni, hogy én imádkozom, hanem arra fog kérni mindenkit, hogy így kettesével, ahogy vagyunk, álljunk majd oda az Úr elé, és mondjuk el Istennek, hogy miért jöttünk, meg hogy mit szeretnénk Isten igéjétől. Az a reménységem, hogy azért jöttünk, azért vagyunk itt, mert vágyunk arra, hogy Isten szóljon hozzánk, és ezt kérlek, hogy majd itt az imádságban mondjuk el így ketten Istennek, és azt is kérem, hogy imádkozzatok értem is, hogy tudjam majd mindezt átadni, de most előtte akkor olvasom. Tehát Pál a rómaiakhoz, első rész 14. verstől. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Forduljunk most egymáshoz így kettesével, és imádkozzunk, kérjük az Urat, hogy szóljon hozzánk. Igen, Uram, vágyunk a Te igédre, hogy frissítsen bennünket, hogy változtasson bennünket. Kérlek, hogy tedd meg most ezt a csodát, hogy megértsük a Te üzenetedet a mai napon. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Mielőtt tovább megyünk, egy pici emlékeztető az eddigi két résszel kapcsolatban. Ugye az első alkalommal a fő téma az volt, hogy életünk célja és motivációja. Az egyik dolog az volt, hogy emlékeztek, hogy a hit engedelmességére hívunk fel minden népet. Tehát nem pusztán egy evangéliumot mondunk olyan értelemben, hogy jó lesz mindenkinek, és hogy könnyebb lesz az élete, hanem úgy mondjuk az evangéliumot, hogy az evangéliumnak a célja az, hogy az emberek és az egész világ engedelmeskedjen Istennek. És a másik téma, ott az első alkalommal pedig az volt, hogy a mi motivációnk az kell, hogy legyen, hogy Isten és Krisztusnak a nevét magasra emeljük. Hogy ez a legfőbb motiváció. Jó az is, hogyha valamit kötelességből teszünk, és néha így van. Jó az is, amikor szánalomból teszünk, Isten ad nekünk egy olyan szívet, hogy szánjuk az embereket, de ezeknél sokkal magasabb rendű az, hogy az ő nevért, azért, mert szeretjük őt, és azt akarjuk, az a vágyunk, hogy az ő neve magas legyen ezen a világon. A múlt alkalommal pedig arról volt szó, hogy Krisztus népének milyen adottságai, szükségei és lehetőségei vannak. És egy picit kapcsolódok ahhoz, amit most Sanyi az elején mondott, hogy a legfőbb adottságunk, hogy Isten szerettei vagyunk. Azt mondja a római levél, hogy Isten szerettei vagyunk. Ez csodálatos dolog. Ez az, amire szükségünk van. De ugye nem ezért vagyunk itt a Földön, mert ha csak ez lenne, akkor már elmennénk a mennybe, és ott még jobban színről színre látnánk az Urat. Vannak itt a Földön szükségeink, és ha emlékeztek rá, akkor kettőt szeretnék kiemelni, mindegyik a kapcsolatról szól. Az egyik az Istennel való kapcsolatunk, a másik pedig a találkozás egymással, és persze Istennel is. Az imádság és a találkozás, amire rá vagyunk szorulva, azt mondja Istennek az igéje. És a lehetőségeinkből sok van, de most csak egyet szeretnék kiemelni, hogy ajándékot adhatunk egymásnak. Amikor imádkozunk, megnyilatkozunk, találkozunk, elmondjuk egymásnak a gondolatainkat, akkor egymásnak adunk ajándékot. És az ördög akar azzal becsapni bennünket, hogy csöndbe legyünk, hogy ne nyilvánuljunk meg. Hogy erről volt szó, tehát az első két alkalommal, és mai napon megyünk tovább, de előtte szeretnék elmondani nektek egy nagyon különleges dolgot, hogy voltam a Szombathelyi TV-be, mert egy új kezdeményezést indítanak el, Mégpedig minden héten lesz rá lehetőség, hogy egy 5 percben valaki elmondja az evangéliumot. És én képzeljétek el, bevállaltam, hogy a gyülekezeti tagok sorba mindenki egy héten 5 percben bemegy és elmondja az evangéliumot. No. Nem számítottam ilyen nagy sikerre. Hát el kell mondanom, hogy ez csak a vágy, ez csak az álmom, hogy ez megtörténjen. De azért mondtam ezt el, mert valami ilyesmiről lesz ma szó, hogy készek vagyunk-e erre, kész vagy-e hirdetni az evangéliumot. Erről szeretnék ma beszélni, és pontosan erről a szóról, hogy kész. De most itt nem arról, hogy készen vagy-e, mert még senki nincsen kész. Tehát tudjuk azt, hogy majd amikor megyünk a mennybe, akkor addigra készít el bennünket az Úr. Gondolom, akkor se leszünk még 100%-ig tökéletesek, de mégis amit ő itt a Földön el akar végezni bennünk, az akkor lesz kész. Hanem kész vagy-e, van-e készséget hirdetni az evangéliumot. És azért mondtam ezt a furcsa kis álmomat, mert képzeljétek el, hogyha igaz lett volna. Hát nem tudom, hogy mit szóltatok volna, kikergetetek volna engem, hogy ilyen vállalásokat ne tegyek, vagy pedig készen vagyunk. Azt mondjuk, hogy bár nem vagyok kész, de kész vagyok, hogy elmondjam az evangéliumot. Emlékszem arra az időre az életemből, amikor még nem voltam lelkipásztor, és én akkor nem voltam kész arra, hogy így sok ember előtt beszéljek. És aztán, amikor az Úr elhívott lelkipásztornak, ugye az nem úgy történik, hogy elhív tegnap, és akkor másnap már az ember lelkipásztor, és már prédikál, meg stb. És egyszer mondta nekem az akkori lelkész a gyülekezetbe, hogy hát te figyelj, hogyha lelkipásztornak hívott az Úr, akkor lehet, hogy el kéne gondolkoznod, hogy változtatnod kell azon, hogy, mert én addig mondtam, hogy én biztos, hogy nem fog soha prédikálni, hogy lehet, hogy fog kellene prédikálnod. És akkor mondtam, hogy hát végül is igaz. Erre nem nagyon tudtam ugye mit mondani, és akkor rögtön meg is kért engem, hogy mit tudom én, mikor majd én fog prédikálni. Hát mondhatom nektek, hogy abszolút nem voltam erre kész, már olyan értelemben, hogy nem, tehát semmi, nem is gyakoroltam ilyet, nem is tanultam, semmire nem voltam ebben. De mégis úgy éreztem, hogy késznek kell lennem erre. Hát 3 hónapig készültem az első prédikációmra, és mire kimertem állni ugye a gyülekezet elé. És aztán gondolkoztam, hogy sok dolgot teszünk úgy, hogy nem vagyunk készek. Nem vagyunk készek. Például ilyen a gyermeknevelés is egyébként. Arra se tudunk készek lenni, amikor megszületik a baba, akkor azt sem tudjuk, hogy kell pontosan megfogni. Elhívjuk az anyukát, hogy mutassa meg legalább, hogy ezt hogy kell, azt hogy kell csinálni. De készek vagyunk fölnevelni ezt a gyermeket. És valami ilyesmiről beszél itt Pál, és azt gondolom, hogy ennek a mai igének ez a központi gondolata most itt számunkra, hogy szívem szerint, azt mondja Pál, kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek. Ez Pálnak a bizonyság tétele. 2 ok, ami segít, hogy kész legyél. Már most még egyszer mondom, nem arról beszélek, hogy készek legyünk abban az értelemben, hogy felkészültek legyünk, stb. Az is fontos, de ma nem erről van szó, hanem amikor ezt mondom, hogy készek legyünk, akkor arra, hogy legyen készségünk. 2 ok, ami miatt azt mondjuk, hogy fontos, hogy készségünk legyen, ez itt van az igében, mindjárt mutatom az elsőt. Az egyik, amit Pál mond itt, azt mondja, hogy görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azt mondja, hogy ő adós. És hát az adósnak fizetni kell. Ott nincs mese. Legalábbis, hogyha ezt komolyan veszük, és amit Pál mond, azt mondja, hogy ő adósa az embereknek, azt mondja, mindenféle embernek, görögnek, barbárnak, tudatlannak, bölcsnek adósa. Ez tehát az egyik ok, ami segíthet abban, hogy készek legyünk, vagy azt mondjuk, hát ha adósok vagyunk, akkor nincs mese, akkor tennünk kell. A másik ok, amit itt Pál mond, én úgy fogalmaztam, hogy büszke vagyok az evangéliumra, bár itt a 16. versben ugye úgy folytatja a kész után, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot. Hát, hogyha nem szégyellem az evangéliumot, megfordítottam, de azt jelenti, hogy büszke vagyok rá, bár szerintem az, hogy azt mondja, hogy nem szégyellem, az is benne van, hogy bizony ő lehet, hogy még küzdött is ezzel, hogy esetleg volt olyan szitu, például amikor Korintusba ment, amikor mondja, hogy félelem és rettegés között mentem oda hozzátok, lehet, hogy úgy volt vele, hogy azért nem ment olyan könnyen. És azt mondja, hogy ő nem szégyeli az evangéliumot. Tehát ez a két dolog, amiről itt Pál beszél, hogy ami segíti őt abba, hogy ki tudja mondani, hogy szívem szerint kész vagyok. Kész vagyok ezt tenni. Nézzük sorba. Az egyik, hogy miért is vagy adós. Hadd fogalmazzak így, bár ezt mindenkinek magának kell, és ezt mindenkinek meg is hagyom, hogy maga döntse el, hogy az, amit itt Pál mond, az csak Pálra vonatkozik, vagy esetleg nagy elhívott szolgákra, vagy rád is vonatkozik. Ezt neked kell Istennel átgondolnod, hogy mondhatod-e azt, hogy te adós vagy. Miért is lehetünk mi adósok? Egy példát szeretnék mondani az életemből, a gondolkodásomból, amit úgy gondolok, hogy Istentől, hát mondhatom így, örököltem, vagy Isten ültette a szívembe. Ez pedig egy olyan dolog, hogy kaptam nagyon sok mindent a nagyszüleimtől, meg a szüleimtől. Persze föl tudnék sorolni sok olyat is, amit nem kaptam tőlük, meg amit jó lett volna kapni. Nyilván ti is így vagytok. Valaki sok mindent kapott, valaki talán nagyon keveset, de egész biztos, hogy mindenki kapott valamit a szülőktől, nagyszülőktől. És bennem az van, hogy ezt, amit kaptam, és ez nem az én dicsőségem, hanem így teremtett az Isten, és azt gondolom, hogy általában az embert szerintem így teremtette, az van, hogy ezt, amit én kaptam, hát ezt nem azért kaptam, hogy ezt én fölhasználjam, és úgymond, amikor meghalok, akkor mondjuk egy nulla bankszámlával és egy nulla mindenféle eredménnyel azt mondjam, hogy na, nem hagyok itt semmi rosszat a Földön, mindent felhasználtam, amin volt. Tehát így nem szeretnék meghalni, és azt gondolom, hogy ez borzasztó lenne, és nem ez a vágyam, hanem az, hogy amit kaptam, hát minimálisan azt továbbadjam majd a gyermekemnek, meg az unokáimnak. Ez bennem van, és ezért élek, és így szeretnék a fizikai javaimmal is foglalkozni, de sokkal inkább a lelki, szellemi javaimmal, és hogyha Isten megadja, akkor az Isten kegyelméből akár még többet is odaadni, amit az Istentől kaptam. Látok itt a képen egy nagypapát, egy apát, meg egy fiút, meg egy nagymamát, meg egy anyát, meg egy lányt, és azt gondolom, hogy ez az életnek a rendje, hogy amit kaptunk, azt nem azért kapjuk, hogy mi azt fölhasználjuk, azért is kapjuk, hogy jó legyen nekünk, hiszen ők azért adják. Hát a szüleink, nagyszüleink, mindannyiunk átéltük biztos, vagy remélem, hogy a legtöbben, hogy akartak nekünk sokat adni, és ez jó volt nekünk. És volt az életünkben egy időszak, amikor tényleg csak befogadtuk ezeket a dolgokat. De ahogy növekszünk, egyre jobban megértjük, hogy fú, hát ezeket a dolgokat tovább kell adnunk. És ott van bennünk az, hogy másoknak továbbadjuk. És hadd mondjam, hogy ez csak egy példa volt ugye a szülő-gyerek kapcsolatban, de azt mondom, ez mindenre vonatkozik. Egy baráttól kaptam valamit. Hát akkor azt én nem azért kaptam, hogy az enyém legyen, megtartsam magamnak, hanem az én barátaimnak továbbadjam. Tehát mindenkinek van rengeteg olyan kapcsolata, amiben ezeket a dolgokat meg tudja tenni. És nem szabad azt gondolunk, hogy jó, akkor én a szüleimtől nem kaptam, meg innen sem kaptam, onnan, és ezen kesergek, hanem nézzem meg azt, hogy mi az, amit én kaptam. Istentől kaptam, és arra kaptam, hogy továbbadjam. Ha picit kaptam, ismerjük a talentumos példázatot, akkor az Úr nem várja el tőlünk, hogy valami nagyon nagyot adjunk, bár még ezt is megadhatja, de ha picit kaptam, akkor azt a picit, azt őrizd meg, növekedjen és adja tovább. Azt gondolom, hogy ez az életnek a rendje, és amikor Pál azt mondja, hogy ő adós a görögnek, barbárnak, bölcsnek, tudatlannak, akkor azt gondolom, hogy ő erről beszél. Mert Istentől megkapta az örömhírt. Isten megváltoztatta végérvényesen az ő életét, az Isten egy új életet adott neki, és azt ő úgy érzi Pál, hogy ő adós. Nem abban az értelemben, hogy ő kölcsönt vett föl az Istentől, mert ő neki nem volt választási lehetőség, és igazából nekünk sincs. Hanem abban az értelemben, hogy volt valaki, aki végtelenül szeretett bennünket, és megváltoztatta az életünket. És ha tetszik, ha nem, innentől kezdve mi már adósok vagyunk. Olyan adósság ez, mint amikor valakit mondjuk bajba kerül, és az ő akaratán kívül megmenti az életét valaki. Éppen nemrég olvastam pár napja, hogy volt egy emberke, aki Tihanyból Füredre tolt át a biciklit a Balaton jegén. Ugye, hogyha elképzeljétek, akkor az ott egy derékszögbe lehet csak Tihanytól Füredre menni, gondolta, hogy a rövidebb utat választja. És volt ott valaki, aki egy kicsit bölcsebb volt nála, és hát már mielőtt még bármi történt, már kihívta a katasztrófa védelmet, vagy nem tudom én kicsodát, akik majd őt kimentik a vízből, és olyan mázlia volt ennek az emberkének, hogy pont mire kiértek az ember, tehát a katasztrófa védők, pont akkor esett bele a Balatonba, akkor szakadt be alatt a jég, és hát kimentették, a bicikliét is aztán megmentették. Ez az ember mondhatta volna, hogy köszi szépen, én nem akarom, hogy kimentsetek, hát ilyen nincsen, ha bajban van, akkor kimentik. És ez az ember adósa lett abban az értelemben azoknak, akik kimentették, legfőképp annak az embernek, aki telefonált, akár tetszett neki, akár nem. Persze mondhatja, hogy őt aztán nem érdekelt, ő nem akarta, hogy kimentsék, de mégis adósa lett. És ebben az értelemben beszél Pál arról, hogy ő legalábbis így gondolkozik, és ezt kérem, hogy mindannyian gondolkozzunk el, hogy mi vagyunk-e ilyen adósok, hogy ő adósa minden embernek azért, mert Istentől egy olyan csodálatos kincset kapott, amit ő nem tarthat meg magának. És ez a gondolkodása, hogyha nézitek itt az igét, azt mondja, hogy én adósa vagyok, azért szívem szerint kész vagyok. Mert Pál megértette, hogy ő adós, és ez számára nem egy rossz adóság, nem egy olyan adóság, amire azt mondaná, hogy hát ez egy nyűgös dolog, hanem azt mondja, hogy ez egy jó adóság, mert én csomó mindent kaptam, és ott van bennem, és én vágyom arra, hogy továbbadjam, visszaadjam. Ez az egyik ok tehát, amit, hogyha úgy érzed, hogy talán nem vagy teljesen kész, és ha talán, amikor hallottad, hogy be kéne menni a tévébe mondjuk evangéliumot hirdetni, akkor rosszul éreznéd magad, mert hát erre te nem vagy kész. Hozzáteszem, sok olyan dolgot kell csinálnunk, amire nem vagyunk készek, de mégis, hogyha Isten ezt adta volna, vagy adná, vagy adni fogja, akkor tudod mondani, hogy én nem vagyok kész, de kész vagyok arra, hogy ezt megtegyem az Úrért. Mert adósa vagyok minden embernek, és ha egy pici pillanat is van arra, hogy továbbadjam az evangéliumot, akkor azt megteszem. Ez tehát az egyik ok, ami miatt készek lehetünk, készségesek lehetünk. Miért lehet büszke az evangéliumra? Hát itt sok mindent föl tudunk sorolni, de én szeretném most csak megemlíteni azokat a dolgokat, amik itt Isten igébe vannak, és ezek a hónap igébe vannak benne. Először csak felsorolva, büszkék lehetünk az evangélium lényegére, büszkék lehetünk az evangélium tartalmára, az evangélium működésére, és az evangélium eredményére. Ezek mind olyan dolgok, amikre büszkék lehetünk, amik különleges dolgok. És hogyha mégis ott van benned, hogy egy picit szégyelled, az lehet, hogy bizonyos félelmek, bizonyos olyan dolgok okozzák benned, amik rossz tapasztalatok, meg olyan dolgok, hogy te nem érzed magadat késznek, de mégis, amikor pusztán az evangéliumot nézed, arra büszke lehetsz. Olyan ez számunkra az evangélium, mint a kisgyerek kezében egy busz, a játékbusz, amit mutat büszkén, hogy nézd, milyen buszom van. Hát ez ő neki semmi köze nincsen, az apukájától, az anyukájától kapta, de ő büszke rá, mert egy gyönyörű dolga van neki, és ezzel megy be az óvodába, és büszkén masíroz. Semmi köze nincsen hozzá abban az értelemben, hogy ő tette volna, de mégis büszke rá. Ilyen értelemben büszkék lehetünk, és a mi magunk módján adhatjuk tovább. Mi is az evangéliumnak a lényege, hogyha nézzük itt az igét, azt mondja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az. Isten ereje az. Az evangéliumra azt mondja a Biblia, hogy Isten ereje. Ez a lényege az evangéliumnak. Isten az, aki teremtette az ő erejével, az ő szavával az egész világot. Ő az, aki föntartja, most egy ilyen képet hoztam ide, a bolygókat, hogyha belegondolunk, hogy ugye milyen világban élünk, ha beleszédülünk, hogy a Föld is forog hányféleképpen, akkor meg az egész mindenség forog, és itt vagyunk a világegyetemben, és működik a dolog. Ez egy csoda. Isten ereje tartja ezt fönt. Aztán Isten ereje volt a feltámadásban. Isten ereje van a gondviselésben. És azt mondja itt az ige, hogy Isten ereje az evangélium. Az evangélium, úgy mondhatnám, hogy maradandó változást hoz az embernek az életébe. És a te életedben is maradandó változást hozott, még akkor is, hogyha az emberi gyarlóságokkal, az emberi nehézségeinkkel küszködünk, de már nem tudunk ugyanazok lenni, akik azelőtt voltunk, amikor megismertük az evangéliumot és megtértünk. Képtelenek vagyunk arra, visszamehetünk a bűnbe, elhagyhatunk sok mindent, de nem tudunk ugyanazok az emberek lenni, mert maradandó változást hozott létre Isten bennünk, és meggyőződésem, hogy az Úr ezt az életünk végé el is fogja végezni, és ha el is távolodtunk, hogyha nincs bennünk egy teljes elutasítás, hogy mi mindenképpen el akarunk menni az Istentől, akkor Isten meg fog bennünket tartani. Azt mondja Istennek az igéje, hogy az evangélium lényege az Isten ereje. Istennek a változtató ereje. És hogyha mi erről beszélünk, akkor egy olyan dologról beszélünk, ami radikálisan és maradandóan megváltoztatja az embert. Aztán mi az evangéliumnak a tartalma? Úgy olvassuk az igében, hogy Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Az evangélium tartalma az az Isten igazsága. De mit is jelent, mit gondoljunk az Isten igazságáról? Néhány segítség az igéből. Először is a Róma 3.25-26-ban ezt olvassuk. Mert az Isten őt, mármint Krisztust rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy az igazságát megmutassa. Azért tette ezt, hogy az ő igazságát megmutassa, Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Úgy mondhatnám, hogy Isten igazsága Istennek a szeretete, ami a keresztben lett megmutatva. Hogyha az evangéliumot meg akarjuk érteni, akkor a legelső és legfontosabb, hogy a keresztet megértsük. Istennek az üzenetét. Hogyha bárkinek beszélsz, és azt kérdezi, hogy mondd el, hogy mi Istennek az üzenete erre a világra, akkor egy keresztet rajzolhatsz, és azt mondhatod, hogy a kereszt az üzenet. És utána erről beszélhetsz neki napokon át, hogyha érdekli, mert nem fogod tudni kimeríteni. Istennek az igazsága Isten szeretete. És szeretném kérdezni, hogy lehetünk-e büszkék Isten szeretetére? Amikor azt mondja Isten, hogy Isten szerettei vagy, az én szeretteim vagytok. Lehetünk-e büszke a keresztre? Lehetünk-e büszke Krisztusra, aki értünk meghalt? Fölemelhetjük-e? Ezért mondja Pál, hogy nem szégyelli az evangéliumot, nem szégyelli azt a szemét, aki az életét adta érte. Aztán azt is olvasjuk a Bibliában, hogy az Isten igazsága az Isten szabadítása. Közel van igazságom, Ézsaiás 46.13-ban mondja az ige, nincs már messze, szabadításom nem késik. Azt mondja, hogy a közel van az igazságom, szabadításom nem késik. Az Isten igazsága az Isten szabadítása is. Az Isten igazsága az nem egy információ, hanem az egy cselekvő, egy átformáló dolog. Az egy olyan dolog, amit, hogyha valaki megismer igazán, ha közel megy hozzá, akkor megszabadul. Akkor változás lesz az életébe. Most hirtelen ez a példa jutott eszembe, olyan, mint a fűtőtest, hogy ha elmész a fűtőtest mellett, akkor megérzed a melegét, és átmelegszel. Nem tudsz úgy ott lenni mellette, hogy közben fagyoskodsz, mert hősugárzó, ott van a hő, átjárja az életedet. Isten igazsága, ha tényleg megismerted, ha tényleg találkoztál vele, akkor megszabadít, a szabadítást jelent. Büszkék lehetünk erre, hogy Isten igazsága, az evangélium tartalma megváltoztatta az életünket. És ahogy körülnézek, magamat is beleértve, tudom azt, hogy miből szabadított meg minket az Isten. Persze nem vagyunk készek, abban az értelemben, hogy tökéletesek, és még egy csomó dologból szükségünk lenne változásra, de Isten a megszentelősben folyamatosan változtat bennünket, és büszkék lehetünk arra, hogy az Isten engem megszabadított, és ebből ide kihozott, és a bűneimnek a törvényéből kiszabadított. És még egy dolog, Isten ajándéka is az Isten igazsága. A Filippi 3.9-ben olvasjuk, hogy kitűnjék rólam ő általa, mondja Pál, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Tehát az Isten az ő igazságát, ő adja nekünk ajándékba. Mi azt nem tudjuk kiérdemelni, nem tudunk megdolgozni érte, mint ahogy az XT tanfolyam is tanuljuk, de az Isten igazsága az a miénk is lehet. Az evangélium tartalma tehát Istennek az üzenete, az ő szeretete, Istennek a cselekvő szabadítása, és utána Istennek a kijelentése, hogy te igaz vagy, az ő igazságát adja neked. Azt a példát szoktam erre mondani, éppen nemrég, azt hiszem Gáborral beszélgettünk erről, hogy mit is jelent a megigazulás, hogy ha valaki már ismeri, akkor neki csak ismétlés lesz, de nem biztos, hogy mindenki, hogy képzeljétek el, hogy van egy falu, és a faluban van egy bűnöző, alávaló galát fickó, aki lop, verekszik, minden rosszat csinál a faluba, fölgyújtja a dolgokat, és végül aztán bíróság elé kerül, és úgy néz ki, hogy egy komoly büntetés lesz, 15 évet fog kapni, és a faluba gondolkoznak, és azt mondják, hogy hát, jó van, hogy ilyen volt ez a Pista, vagy ez a Péter, vagy akárki, de hát azért ne legyen már neki ilyen, azt tudjátok, engedjük már neki ezt a hírt, aztán menjen Isten hírével. És jön a tárgyalás, és akkor mondja a bíró, hogy hát ejtették a vádat, úgyhogy hát nem tudjuk megbüntetni magát, úgyhogy elmehet, azt javasolja, hogy jó messzire menjen el, már ne lássuk többet. Ez az egyik verzió. A másik verzió az ugyanilyen, csak egy picit más. Ugyanilyen galád, 15 év, stb. De a falu azt mondja, hogy tényleg nem kéne ezt a emberkét így hát elítélni. Mi lenne, ha megbocsájtanánk neki? Mi lenne, ha azt mondaná, elengednénk neki ezt? És mi lenne, hogyha tennénk egy kísérletet, hogy hát, ha meg tud változni? És mondjuk neki azt, hogy nem csak elengedtük a bűnödet, hanem innentől kezdve úgy tekintünk téged, hogy mindenki mást. Bemehetsz a boltba, nem fogunk figyelni, hogy lopsz-e, meg átbízzuk ezt, és nem fogjuk gondolni, hogy tönkre teszed. Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy ott van, kiirdetik az ítéletet, hogy 15 év, és azt mondja a bíró, hogy hát ez lett volna az ítélet, de a falu úgy döntött, hogy elengedik. De nem csak úgy döntött, hogy elengedik, hanem úgy döntött, hogy innentől kezdve úgy néz rád, mint egy normális emberre. És azt szeretnék, hogy itt maradj a faluba, és éljél velük boldogan. Ez a különbség, hogy pusztán, hogy elengedjük a bűnünket, vagy pedig azt, hogy Isten igazságát adja nekünk. És így tekint ránk. Bár nem vagyunk igazak, és tudjuk, hogy mi van az életünkben, de mégis Isten valami különleges változást hozott. Persze a példában, hogyha ez az emberke, ez nem változott meg, akkor ez sokat nem ér, mert majd lehet, hogy azt mondja, hogy hát akkor kihasználom ezt, de Isten nem így dolgozik, mert ő előtte megszabadít. És azt mondja, hogy figyelj, megszabadítottalak a bűntől, nem vagy már kiszolgáltatva a bűnnek, és innentől kezdve igazként tekintek rád. És azt mondja Pál, hogy ő az evangéliumnak erre a tartalmára, erre büszke. Nem szégyelni. Hát mi szégyelni való van azon, hogy Isten szeret bennünket, mi szégyelni van azon, hogy Isten megszabadít, és hogy Isten igazként lát bennünket. Aztán beszél itt Isten igéje az evangélium működéséről is. És erre úgy tudnám mondani, hogy ez Istennek a csodája, mert valami egészen különleges módon működik. Azt olvassuk, hogy hitből hitbe. Itt többféle dolgot érthetünk ezen, de végül is mindegyik egy. Az egyik, amit érthetünk, hogy Isten, ahogy itt olvassuk, a maga igazságát jelenti ki, hitből hitbe, tehát az ő igazságát kijelenti a mi hitünkbe, tehát Istentől kapunk egy kijelentést, és ezt hitáltal tudjuk átvenni. De jelenteti azt is, hogy az egyik ember hitéből a másik ember hitébe, ezt is Isten végzi, tulajdonképpen ugyanúgy Isten az, aki kijelenti, csak van egy úgymond közvetítő, de van olyan is, amikor csak sétálunk a természetben, és nem tudom, ti jártatok-e már így, Isten kijelentett valamit számotokra, ami megváltoztatta az életeteket. De van olyan is, amikor valaki máson keresztül. És a hitből hitbe azt is jelenteti, hogy az egyik igazságból kijelenti a következő igazságot. Lehet az egymásra épülő, egyre nagyobb, egyre jobban érthető dolog, de mégis egy csodát tesz Isten azáltal, hogy a hit által ezeket a dolgokat megérthetjük. Én a saját életemből mutatom ezt a példát, hogy az én életemben ez úgy volt, hogy az első hitem az volt, hogy elhittem azt, hogy Isten létezik. Mert addig nem hittem. Ez egy ilyen picike hit volt, hogy talán létezik. És amikor ezt elhittem, akkor Isten megmutatta önmagát, megmutatta nekem, hogy szeret és jóságos. Ezt nem mondta nekem senki, meg nem olvastam a Bibliából, de mégis amikor kifejeztem Istennek azt, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy te vagy. Hát el tudjátok képzelni, hogy milyen nagy hit ez, de Isten annyira szeret bennünket, hogyha valaki ezen a szinten van, akkor ő kijelenti a következő igazságát, és megértem, hogy szeret engem. Aztán amikor ezt már hittel tudtam elfogadni, amikor megértettem, hogy hú, tényleg az Isten szeret engem, akkor Isten kijelentette a következő igazságát, csak ebben a légkörben lehet ezt az igazságot megérteni, felismerteti a bűnt, megmutatja a keresztet és a feltámadást. Azért van az, hogy az evangéliumot nem itt kezdjük, hanem azzal, hogy Isten szeret téged, mert ebben a légkörben tudja csak az ember ezt felfogni, megérteni. Ugyanolyan ez, mint hogyha te valakivel nem vagy egy szeretett kapcsolatban, akkor mehetsz oda inteni állandó, hogy tesókám, láttam, hogy ott így csináltad, úgy csináltad, nem fog semmit segíteni rajta, mert nincs kapcsolatod vele. De ha van egy szerető társad, egy barátod, akkor ő, ha mond valamit, akkor meg fogod tudni érteni. Így voltam én is vele, és megértettem, és amikor ezt már hittel elfogadtam, és az volt a hitem, hogy Krisztus a személyes megváltóm, ez mondhatjuk, ez egy hatalmas hit, de még csomó mindent akar az Isten elvégezni, akkor aztán egyszer Isten kijelentette, hogy új életem van, meggyőzött a bemerítésről, a gyülekezethez tartozásról, és az üdvösségről lett üdvbizonyosságom. Rájöttem, hogy fontos tartozni Istennek a népéhez. És amikor ezt is megértettem, akkor Isten egy újabb igazságot jelentett ki, bevezetett a szolgálat örömébe. Azt mondta nekem, hogy ez jó, na de hát te nem ezért vagy itt a Földön, hanem azért, hogy tegyél valamit. És aztán, amikor ezt is hittel elfogadtam, akkor felismertem az Istenben való elrejtettséget és szabadságot. Amikor az ember rájön, hogy igazából nem az a lényeg, hogy szolgáljunk, ez csak egy következmény az Isten szeretetének az elfogadásában. Hát valahogy így működik Istennek az evangéliuma egy csodálatos módon. Emberek életében látjuk, hogy változnak, akik hittel elfogadják. Erre az evangéliumra büszke Pál. És befejezésül még egy dolog, amire Pál büszke lehet, vagy amit nem szégyelhet, az evangéliumnak az eredménye. Itt van egy mondat, az igaz ember pedig hitből fog élni, és ez egy picit máshogy írva, így is lehet fordítani, talán jobban megértjük az evangéliumnak az eredményét, a hit által igaz ember élni fog. Ugyanis nem arról van szó, hogy van egy ember, aki igaz, és utána ez az igaz ember olyan igaz, hogy ő rájött, hogy hitből lehet csak élni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy hit által, hogy az evangélium átjárta az embernek az életét, és hit által igaz lesz, és így tud élni. Az evangéliumnak az eredménye az élet. Az, hogy élni tudsz, az, hogy egy nagybetűs életet élhetsz. Függetlenül attól, hogy milyen körülményeid vannak, milyen nehézségeid vannak, milyen sikereid vannak, ez nem ettől függ, hanem azért, mert megértetted, hogy Isten szeret téged. Mint abban a példában, abban a falus példában, az az ember, hogyha megértette az emberek szeretetét, akkor élni tudott a faluba, de azért tudott élni, mert valakik kegyelmet gyakoroltak, és valakik azt mondták, hogy figyelj, új lappal kezdhetsz, és adunk neked egy tiszta lapot. A hit által igaz ember élni fog, aki találkozott az evangéliummal, aki találkozott Istennel, annak lesz egy csodálatos élete. Miért lehetsz büszke az evangéliumra? A lényege miatt, ami Istennek az ereje, a tartalma miatt, ami Istennek az igazsága, a működése miatt, ami Isten csodája, hogy ilyen változás lehet, és hogy nincs olyan ember, aki ne tudna megváltozni. Ugye mi mindig úgy vagyunk, hogy aki már megváltozott, ott már könnyedén elhisszük, és látjuk, hogy hát persze, hogy megváltozott, de mindig vannak olyan emberek, a környezetünkben, akiről azt gondoljuk, hogy ez teljesen lehetetlen. Nekem is van néhány ilyen, akit így emberleg nem tudok azt mondani, hogy hát ez valahogy is meg fog változni, de Isten csodát tud tenni. És hát sorolhatnánk egy csomó embert, rajtatok is, ha végignézek, tudnék példákat mondani, de most nem mondok, hogy kik azok, akiket Isten megváltoztatott, és ha láttam volna magamat, vagy benneteket, akkor azt mondtuk volna, hát itt esélytelen ez a dolog. Isten csodája ez. És az eredménye az élet. Azt mondja Pál tehát, hogy ő nincs készen, de kész hirdetni az evangéliumot, azért, mert ő megértette, hogy adós, és azért, mert nem szégyelli, hanem büszke az evangéliumra. Adós vagy az embereknek az evangéliummal, és ez egy örömmel teli adósság. Egy olyan adósság, hogy te kaptál egy csomó mindent, és úgy érzed, hogy ezt neked tovább kell adni. Görögnek és barbárnak, bölcsnek, tudatlannak egyaránt adósa vagyok. És büszke vagy az evangéliumra, nem szégyelled, mert olyan hatalmas kincset adott neked az Isten. Van egy kérdés, most amiről az egész mai üzenet szól, az az egy darab szó, az pedig így hangzik, hogy kész vagy-e hirdetni az evangéliumot. Ugye itt a vigyázz kész tűz rajtnál ott van ez az emberke, azért hoztam ezt a képet, hogy ez maradjon meg bennünk, hogy ott áll a rajtnál, és várja, hogy mikor dördül el a lövés, hogy akkor futhasson. Ez a személyes kérdésem ma mindannyiunkhoz, hogy kész vagy-e. Hogyha lesz egy lehetőség, és itt most nem a tévére gondolok, bármilyen lehetőséged, amikor te részese lehetsz ennek az evangéliumnak, akkor kész vagy-e erre, hogy hirdesd? Kész vagy-e, hogy megtegyed? Ahhoz, hogy ez ne egy ilyen megfoghatatlan dolog legyen, hoztam egy imádságot, ami Bill Hybels-nek egy imádsága, és ezzel fogunk majd többet foglalkozni ebben az évben, mert tudjátok, a gyülekezetünknek mi ebben az évben a mottója. Igen, a helyi gyülekezet a világ reménysége. Ez az a mottó, és a helyi gyülekezet az mi vagyunk. Mi vagyunk a helyi gyülekezet, és nem úgy, hogy mi a helyi gyülekezetben vagyunk. Ugye vannak olyan kultúrák, ahol a gyülekezetet, az épületet is gyülekezetnek hívják, de itt nem erről van szó. Még csak nem is a gyülekezet masszájáról van szó, hanem te rólad. Te vagy a gyülekezetnek az egyik elengedhetetlen eleme, és azt mondja, hogy a helyi gyülekezet a világ reménysége. Van itt egy imádság, elolvasom most egyelőre, ugyanez van leírva azon a kis lapon is. Istenem, ez egy reggeli ima. Istenem, a mai új napon ismét odaszánom magam arra a szerepre, amelyre meghívtál, amíg az egyházadat építed ezen a világon. Ma is ámulatba ejt, hogy bevontál engem ebbe az életet adó, világot átformáló törekvésbe. Vagy életadó világot átformáló törekvésbe. Ezért most örömmel ajánlom fel neked. És itt van 8 dolog, ahogy tudom hirdetni az evangéliumot. És azért mondom, hogy megfogható legyen, hogy nem pusztán arról van szó, hogy valaki a tévébe bemegy és elmondja az evangéliumot, hanem sokkal többről. A szeretetemről, a szívemről, az adottságaimról, az energiámról, a kreativitásomról, a hűségemről, az eszközeimről és a hálámról. Ez a 8 dolog, amit oda szánhatunk Istennek, és erről szeretnénk is ebbe az évben többet majd beszélni. Ezek azok a dolgok, amikre azt mondtam, hogy kész vagyok. Kész vagyok odaadni a szeretetemet. Kész vagyok odaadni a szívemet. Kész vagyok odaadni az adottságaimat. Kész vagyok odaadni az energiámat. Kész vagyok odaadni a kreativitásomat. Kész vagyok odaadni a hűségemet. Kész vagyok odaadni az eszközeimet. És kész vagyok odaadni a hálámat. Teljes lényemet odaszánom arra a szerepre, amit nekem szántál. Egyházad építésében, hogy az egész világ virulhasson. Ezért hozom eléd a legjobbat, ami tőlem telik. Tehát nem egy tökéleteset viszünk oda, hanem a legjobbat, ami tőlünk telik. Ezt mindenki oda tudja vinni, mert mindenkitől van valami, ami tőle a legjobb, amit oda tud vinni. Te megérdemled. Hisszük ezt, hogy Isten megérdemli hogy ezt tegyük. A gyülekezet is megérdemli, ez a világ reménysége. Erre hívlak most benneteket, és a mai igehirdetésnek tehát az egyetlen egy legfontosabb lényege, hogy kész vagy. És ez a kész vagy, hogyha kibontjuk, akkor azt jelenti, amit ez az imádság jelent. Persze ez nem egy csoda imádság, bárhogyan el lehet mondani, de mégis azt gondolom, hogy nagyon jól meg van fogalmazva, hogy mit jelent az, hogy kész vagyok. És minden reggel kezdheted ezzel a napot, nem egy hosszú imádság, hogy elmondod ezt. És így mész neki a napnak. És akkor betöltöd Istennek az igéjét, hogyha ez a szívedben a szándék, hogy kész vagy. És odaadod ezeket a dolgokat, amit itt a római levélben olvastuk, és ami azt mondjuk, hogy Pálnak a hitvallása, hogy ő adós, és ő nem szégyeli az evangéliumot, és ezért ő készen van mindenre. Hogyha kifejezi nektek ez az imádság, az, ami ott van a szívetekben, akkor arra hívlak most benneteket, hogy mondjuk el ezt együtt. Ez nem egy kényszerűség, tehát mindenki úgy tudja ezt elmondani, amennyire kész. Lehet ezt az imádságot úgy is elmondani, hogy Istenem, szeretném ezt tenni, de még talán nem döntöttem ezt el. Azt mondjad, ami a szívedben van. De ha ott van most benned a vágy, hogy igen, ezt szeretném, hogy ez legyen, akkor most itt együtt kifejezhetjük Istennek, hogy így szeretnénk élni az életünket, így szeretnénk továbbadni az evangéliumot. Mindenki azon a területen, ahogy ő tudja. Mindenki olyan mértékben, ahogy ő tudja. Nem kell mindenkinek tévébe evangéliumot mondani, de mindenki a saját részét meg tudja tenni. Mindenki érti, hogy mit is jelent ez. Mert vannak kincseink. Van egy csomó dolog, amit kaptunk. És azokat tudjuk mi továbbadni. Emlékeztek a példára, hogy amit kaptál, azt nem azért kaptad, hogy megtartsd magadnak, hanem hogy másoknak továbbad. És amikor meghaltam, akkor örülnék neki, hogyha több anyagi javat tudnék odaadni az én gyermekeimnek, mint amit én kaptam. Örülnék neki, ha több lelki javat tudnék odaadni a gyermekeimnek, amit én kaptam. És örülnék neki, ha több szellemi dolgot tudnék, szellemi értéket tudnék adni, mint amit én kaptam. De ez nem csak a gyermekeimre vonatkozik, hanem az egész világra vonatkozik. Ha ott van ez a szívetekben, akkor kérlek most benneteket, hogy álljunk föl mindannyian. És aki szeretné, az hangosan mondja majd velem ezt az imádságot, aki pedig még bizonytalan ebbe, az meg azt kérem, hogy legyen csöndben, csukja be a szemét, és mondja el Istennek azt, amit ő gondol, és azért adtam oda ezt a kis papírt, hogy ez emlékeztet is benneteket, és aki szeretné így élni az életét, ez lehet egy vezér imádságunk ebben az évben. Hagyjuk meg most akkor a fejünket, illetve nézzünk a kivetítőre, és mondjuk el akkor együtt ezt az imádságot. Istenem, a mai új napon ismét odaszánom magam arra a szerepre, amelyre meghívtál, amíg az egyházadat építed ezen a világon. Ma is ámulatba ejtsz, hogy bevontál engem ebbe az életadó, világot átformáló törekvésbe. Ezért most örömmel ajánlom fel neked a szeretetem, a szívem, az adottságaim, az energiám, a kreativitásom, a hűségem, az eszközeim és a hálám. Teljes lényemet odaszánom arra a szerepre, amit nekem szántál egyházad építésében, hogy az egész világon virulhasson. Ezért hozom eléd a legjobbat, ami tőlem telik. Te megérdemled, a gyülekezet is megérdemli. Ez a világ reménysége. Amen.